Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai műsorban az elmúlt esztendő, vagy talán egy kicsit több szobrainak sorsáról beszélünk, emlékművekről netán, hiszen volt épp elég érdekesség ennek kapcsán is a nagyvilágban. Kezdjük természetesen megint csak Trumppal, netán a Trump családdal. Elvégre már vagy másfél éve fölmerült az, hogy a Mount Rushmore tetejére kinek az arcmását faragják ki ötödikként a négy egykori legendás elnök mellé. Fölmerült az, hogy Joe Biden kerüljön oda, ez nagyjából másfél évvel ezelőtt történt. Aztán az is, hogy Trump diadalívet terveztet magának Washingtonba, eltűnt egy másik szobra. Nos, erről beszélgetünk Nagy Gáborral, a korábbi New Yorki tudósítóval, a HVG vezető szerkesztőjével. Ki kerülhet föl a Rushmore-ra?
Ha a statikusokat és a technikai szakembereket kérdezik, akkor senki. Ugyanis a hegy, ahova bevésték George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt és Abraham Lincoln hatalmas arcképét, amit jelképén magasztosulva mindannyian láthatunk, szerintük nem bír el még egy fejet, mert már az eredeti tervek alapján is, amit 1925 és 41 között hajtottak végre, már ott is más lett volna az arcok elrendezése, és másfelé fordultak volna egy kicsit az arcok, de akkor, amikor megvizsgálták a egységet, azt mondták, hogy erre a helyre kell beszorítani. Tehát ötödiknek technikailag senki nem kerülhet föl, de nem csak Trump volt az, akit oda akartak, vagy Biden, akit oda akartak volna vésni. Korábban a demokratáknak természetesen eszébe jutott, hogy John Fitzgerald Kennedyt kellene oda vésni, a republikánusok aznak az, hogy Ronald Reagan, és amikor Barack Obama 2008-ban ellátogatott, még elnök előtt sem volt, csak elnök előtt szeretett volna lenni Dél-Dakotába, megkérdezték tőle félig komolyan, félig viccesen, hogy ha elnök lesz és jó elnök lesz, akkor szívesen látná magát ott a hegyen, és azt mondta, hogy ő lehet, hogy szívesen látná magát, de sajnos az elálló fülei miatt biztos nem fér oda.
Ehhez képest talán nem statikus, de Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke megemlítette, hogy Joe Biden kerülhetne oda, illetve már tavaly egy déli képviselőhölgy, illetve a belügyminiszter is megpedzette, hogy miért ne kerülhetne oda Trump.
Nancy Pelosi-nál az volt az indok, hogy Joe Biden volt az, aki legyőzte Donald Trumpot és megakadályozta az elnökségét. Hát ezt tekinthetjük idejét múlt indoklásnak. Trumpnál pedig egész egyszerűen az az indok, hogy Kristi Noem, aki dél-dakotai képviselőnőként ezt felvetette még Trump első mandátuma idején, azóta dél-dakota kormányzója volt, és most pedig belbiztonsági miniszter, ő pedig a hódolatát akarja kifejezni Trump iránt, maga és az amerikai nép nevében, és vannak ezzel itt sokan Amerikában, akik így szeretnének már most megemlékezni erről a nagyszerű elnökről, akit Donald Trumpnak hívnak.
Ehhez képest viszont volt egy olyan szobra, hát mondjuk Donald Trump és Epstein, a hírbe keveredett szexuális ragadozó közös szobra, ami egy nap után eltűnt.
Úgy tűnt el egy nap után, hogy a művészeti közösségnek, amely ezt a szobrot elkészítette fából, műanyagból, drótokból, egyebekből, de jól nézett ki, és bronzra volt festve, hogy szobor kinézete legyen. 5 napra kapott engedélyt, hogy ezt az installációt szemben a kongresszus épületével kiállítsa. 1 nap után lebontották mindenféle indoklás nélkül, ott a szabályok szerint 1 nappal a lebontás előtt értesíteni kellett volna az alkotókat, hogy ezt elviszik. Magyarázatot nem adtak, elvitték, majd amikor volt, ez szeptemberben történt, tavaly szeptemberben, majd amikor októberben volt a kormányzati leállás, akkor egy újabb engedély birtokában újra felállították, nagyon tetszett azoknak, akik ezt megnézték, ott kitölthette azt a pár napot, amire az engedély szólt, és aztán elvitték, és máshol felállították.
Jól tudjuk azt, hogy Trumpnak van önbizalma és öntudata, elvégre azóta már a Kennedy Centert is Trump Kennedy Centerré keresztelték át, sőt, külön hadihajóosztályt neveztek el róla. De az mégiscsak sokakat meglepett, amikor Washingtonba tervezett az Egyesült Államok kikiáltásának, vagy a függetlenség 250. évfordulójára egy diadalívet, amit némi gúnnyal a párizsi őse az Arc de Triomphe-ról Arc de Trumpra kereszteltek volna át.
Ez ez a terv mindig él, tehát Trump nem adta föl, hogy július 4-ére ez a diadali váljon. Ahogy jövünk az Arlington temetőből vissza Washingtonba, tehát a Virginia, a Potomac folyó virginiai oldaláról jövünk át Washingtonba, a hídon. A híd előtt a virginiai oldalon van egy körforgalom, ahová, ahogy a Concord téren Párizsban, tökéletesen illene Trump szerint egy olyan diadalív, amelyik Amerika nagyságát, tehát nem az övét, Amerika nagyságát jelképezni, ahogy egyébként tavaly az amerikai hadsereg születésének a 250. évfordulójára volt díszszemle, nem az ő születésnapjára, hát az egy pehje volt a világnak, hogy a születésnapja ez az, és ez az évforduló össze egybeesett, és hogy az elnöki páholyban, amit berendeztek neki, elénekelték neki a happy birthday-t, miközben fölvonult az amerikai hadsereg több egysége előtte. Tehát vannak ilyen véletlenek, mondhatjuk ezt szarkasztikusan, de ahogy a katonai díszszemle ötletét, úgy a diadalív ötletét is természetesen Párizsból merítette, ahova az első mandátuma idején meghívta Emmanuel Macron elnök, és ez az egész lenyűgözte Trumpot annyira, hogy elmondta, hogy ő is ilyet szeretne.
Nem volt a véletlen műve, hogy Nagy Gábort, a HVG vezető szerkesztőjét kértem, hogy mindenről meséljen. És az sem véletlen, hogy egy olyan zenét választottunk ide a műsorszám mögé, a Pink Floyd együttes dalának egy részletét, hiszen Pink Floydék találták ki, hogy az egyik lemezborítójukra a három alkotót olyan formán örökítették meg, mint ahogy a Mount Rushmore-on az elnökök szerepelnek. Nos, hallgassunk meg ebből egy részletet. Nagy Gábornak meg jó, megköszönöm, hogy itt volt velünk. Ha már Trumpnál fejeztük be, folytassuk Trumpékkal elvégre. Viszonylag kevesen tudhatják, hogy ki az a Melania Knaus. Nos, tudnélik, ő belőle már időközben first lady lett, és szlovén születésű lévén is az Egyesült Államokban aratta ezt a sikerét, de a szülővárosában nagyon büszkék rá mindmáig, Szevnicában, ahol még szobrot is állítottak neki, előbb egy fa, majd egy bronz szobrot. Nos, ha már szobrokról szól a műsor, mi történt ezzel a szoborral? Ezt kérdezem Németh Andrástól, aki korábban belgrádi tudósítóként is dolgozott, és a HVG Balkán szakértője.
Valóban Szlovéniában született Melania Trump, Szevnica városában, Szevnica településen, és valóban egy ideig büszkék voltak rá helyiek, és ezt azzal is kifejezték, hogy 2019-ben egy helyi szobrász kifaragott egy fa szobrot, ami tulajdonképpen megosztotta a közönséget, nem véletlenül. Tehát én azért megnéztem ezt a szobrot, ez leginkább egy vizuális környezet szennyezés, egy nagyon...
Nem volt egy remek mű, magam is láttam.
Nem, ez egy eléggé primitív és világos kék ruhába öltöztetve, ezt nem sokkal később felgyújtották, és tényleg nem tudom eldönteni olyan személy, aki nem szerette esetleg Trumpot, vagy egy olyan, aki nem szerette ezt a szobrot, mindesetre eltűnt viszonylag gyorsan, és ezt követően ugyanez az úriember, aki egy amerikai szobrász, Brett Downey megrendelésére készíti ezeket a szobrokat, ugyanezt elkészítette bronzból is. Ez tovább tartott ki, viszont végül ez is eltűnt, és itt már három lehetőség is van, tehát ugye ez a legújabb szobor bronzból készült, tehát lehet, hogy aki nem szerette Trumpot, aki nem szerette Melániát, akit zavart a szobor, vagy aki csak színes fémet gyűjtött, de most a végül ott maradtunk, hogy szemni a Melania Trump szobor nélkül maradt, tehát én várom a folytatást, hogy legközelebb talán kőből szoborják majd ki ezt a kiváló alkotást. Tehát tényleg javaslom a nézőknek, hogy keressenek rá, és döntsék el maguk, hogy ők lefűrészelnék, vagy felgyújtanák ezt a szobrot.
Ugyanakkor miközben Szlovénia az Európai Unió tagja lett, a NATO tagja is, és elég szoros kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokkal. Nos, itt mégis meglepő fordulatokra került sor, hiszen nem csak Melania Knaus vagy Trumpné, vagy Trump a First Lady szobrát rongálták meg, hanem Josip Broz Titójét is. Ez ugyan Velenjébe történt egy másik helyiségben, de ez is meglepő fordulat. Egyrészt az, hogy mikor állították ezt a szobrot, és miért rombolták szét.
Hát ugye a Tito időkben teleszorták, pláne Tito halála után a volt Jugoszláviát Tito szobrokkal. Ez a velenyei szobor is évtizedek óta állt már ott a helyén, és végül ezt tavaly decemberben lefejezték. Szintén nem lehet tudni, hogy Tito ellenfelei, vagy pedig a színes filmgyűjtők, annyit lehet tudni, hogy horvát rendszámú autóba tették be a volt jugoszláv vezető fejét. De az nagyon érdekes egyébként, hogy Tito változatlan azért népszerű a volt Jugoszlávia tagköztársaságaiban, Szlovéniában is a megkérdezettek közelfele úgy gondolja, hogy az ország veszített azzal, hogy szétesett az ország, amit ugye Jugoszláviára gondolok, amit Tito hozott létre a második Jugoszláviát a második világháború után. De az is érdekesség még, hogy folyamatos harc megy ezekkel a Tito szobrokkal, tehát
én már azt is furcsáltam, miközben nekem úgy rémlik, hogy Tito félig szlovén, félig horvát származású volt, de hogy 1999-ben, tehát bőven Jugoszlávia felbomlása és a független Szlovénia kikiáltása után állították ezt a vagy 6 méter magas szobrot.
Igen, de ugye ez többé-kevésbé másolata annak, amit Antun Augustinovics nevezetű szobrász 1947-ben csinált egy nagyon jellegzetes Tito szobrot, ahol a generalissimus előrelép és abszolút a határozottságot jelzi. Ebből több tucat készült több méteres változatban, és több millió valószínűleg apró bronzszobor formátumban, és ezek közül nagyon sokat elvittek azért a közterekről. 2006-ban egy másikat, egy melszobrot például egy múzeumból elloptak. Viszont van ellentétes mozgás is, és ez azért nagyon érdekes, hogy 2018-ban Montenegróban, Podgoricában viszont Tito szobrot avattak. És ugye az egésznek az az egyik érdekessége, hogy Podgoricát több évtizeden keresztül Titográdnak hívták, tehát tulajdonképpen Tito városában, Montenegróban visszatért Tito. És az is érdekes még, hogy ugye említetted, hogy féli szlovén, féli horvát. Én nekem olyan érzésem, hogy a legnépszerűbb változatlan a Montenegró. Tehát amikor én utoljára voltam Montenegróban, akkor is még számos hivatalban ott volt Tito elvtárs a képe. És ha még annyi idő van, hogy ugye nem csak a szobrok tűnnek el, hanem az utcanevek, meg a városnevek is, tehát régen...
Ez mindenütt így volt Kelet-Európában.
Igen, igen, és ebben egy érdekesség van, tehát hogy minden tagköztársaságban kellett lenni egy Tito, tehát a Titográdnak, Tito Veles volt, Titovo Užice, ez Szerbiában volt, és ugye volt egy ilyen vicc a délszláv térségben, hogy Boszniában egy város biztos, hogy nem fogja megkapni a Tito melléknevet, ez pedig Jajce, mert ugye Jajce magyarul azt mondja, hogy tojás, és ugye ez így rosszul hangzana, hogy Tito tojása.
Jó, nyilvánvaló volt egy olyan ország, amelyikben nem voltak Tito szobrok, ez Albánia, ott viszont annál több Sztálin szobor volt.
Igen, de hát ezeket is ledöntötték, egyeseket ilyen szoborparkokba helyeztek el, de ugye azt tudjuk, hogy a Sztálin szobrok Oroszországot leszámítva tulajdonképpen eltűnőben vannak.
Én jól emlékszem arra, hogy igen, valóban így van, szoborpark-szerű, a Képzőművészeti Múzeum mögött van 3 vagy 4 ilyen partizán szobor, és ott megmaradt egy Sztálin szobor, amit a fő sétáló utca mentén, mintha frisbee-ztek volna Leninnel, két olyan tipikus kéztartás, szobor kéztartás volt, de aztán a többi szobor, Enver Hoxha szobra is, meg Sztálin szobrok is eltűntek, és jóval később, évekkel később én nézelődtem, hogy hol lehetnek, egy ilyen vaskohóban próbálták beolvasztani újrahasznosítás céljával.
Igen, ez rengetegszer előfordul különböző szobrokkal, de akár a volt szovjet unió területén is, akár Magyarországon is azért nagyon sok ilyen szobrot átmentettek, szerencsére szerintem szoborparkokba. Csak bízom abban, hogy nem jön el olyan idő, amikor ezeket valójában elkezdik visszahelyezni, azért, mert tisztelik őket megint.
Én Német Andrást megint csak fölteszem a talapzatra. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és ha már a Nyugat-Balkáról beszéltünk, akkor természetesen következzék egy dalnak egy részlete Boban Markovicséktől.
Kállás, nyitok, Balakovac, Balakrca, Lajkovac, Čaje, Šurje, Paljara, hop, hop!
Ha már az imént Sztálinnál fejeztük be, pontosabban a Sztálin szobroknál, hát azért, ha valahol Oroszországban még mindig nemhogy ritkulnak, hanem néha az az ember benyomása, hogy szaporodnak a Sztálin szobrok elvégre, ha jól emlékszem, tavaly májusban, tavasszal szobrot állítottak Sztálinnak, Josip Viszarionovicsnak a Tagankán a metró átjáróban. Ki más kérdezhetnék erről itt a Klubrádióban, mint Hardi Mihályt, aki éveket, hanem évtizedeket töltött a Szovjetunióban, illetve Moszkvában.
Hát összesen 11 évet. Az, hogy egy Sztálin szobrot megnyitottak a moszkvai metróban, az csak csepp a tengerben, mert amióta, különösen amióta Oroszország hadat visel Ukrajna ellen, azóta igazi Sztálin kultusz kapott lábra, nyilván nem véletlenül Oroszországban, és nem kevesebb, mint 150 különböző helyen avattak fel Sztálin szobrokat, de a moszkvai metrói az azért különlegesen érdekes, mert igazi, gusztustalan és ízléstelen Sztálin barokk szobrot építettek a metró átjárójába, ez a Taganszkaja metróállomás és a körgyűrű, a Kalcavája közötti átjáróban egy boltívben van, ahol jobbról is, balról is, reliefen csodáló fiatalok nézik az egyetlen a reliefből szoborként kimagasló Sztálint, aki egyébként napóleoni testtartásban állott. Ez ugye azért is érdekes, mert a 1956-os 20. pártkongresszus és a hruscsovi beszéd után Oroszországban eltüntették a Sztálin szobrokat. Az egyetlen hely, ahol...
Ez volt a desztalinizáció.
Így van, és az egyetlen hely, ahol maradhatott, az Grúziában volt, Goriban,
magam is jártam. Átmény a Sztálin hídon, a Sztálin sugárúton, a Sztálin szülőházához, és tele van minden Sztálin szobrokkal. Igen, erre emlékszem magam is. De ugyanott abban a metró megállóban, azt hiszem ez is stílszerű most, hogy Putyin ezt az agressziós háborút vívja Ukrajnába, ott egy óriási pannót is megteremtettek a nagy honvédő háború tiszteletére.
Így van, sőt, hogy még tovább fokozzam, a volgográdi repülőteret visszanevezték, Sztálingrád nemzetközi repülőtér most a hivatalos neve. A vicc csak az, hogy a JATA Nemzetközi Légiszállítási Szövetségnél továbbra is VOG, tehát Volgográd a rövidítése ennek a repülőtérnek, de a Sztálin kultusz egyébként a Putyin kultusz mellett az él és virágzik Oroszországban szinte mindenütt. Egyébként is ezeknek a szobroknak szinte kiszámíthatatlan a sorsa, hiszen például Türkmenisztánban, amikor még élt a türkmén basi, a Szapurmarat Nyiazov, ő saját magának, meg a szüleinek is hatalmas szobrokat emeltetett már életében. Úgyhogy ez nem újdonság mondjuk a világnak azon a felén.
De én úgy emlékszem, hogy még ellenkező eset is volt, amikor megrongáltak Sztálin szobrot Oroszországban.
Abszolút, ilyen is volt, erre is van példa. Illetve ha emlékszünk még a jelcini időkre, akkor például a KGB hírhet épülete a Lubjanka elől Dzerzsinszkinek a VCK, vagyis a rendkívüli bizottság, a KGB előszervezetének a vezetője volt, a lengyel származású Dzerzsinszkin, az ő szobrát is például eltüntették Oroszországba.
Hát igen, ő mondta, azt állítólag tőle származik, hogy a bizalom alapja az ellenőrzést, de hogyha már ellenőrizni akarjuk a szobrok vagy az emlékművek sorsát másút, Lukasenka, a belarusz diktátor, ő meg azt mondja, hogy mi nem rombolunk, hanem építünk. Mit épít?
Igen, ez egy fricska a szomszédos balti országoknak egyébként, meg hát egyfajta gesztus Putyin irányába, mert hogy Belarusban természetesen háborús emlékműveket építenek változatlanul, és megemlékeznek róla, ha kell, ha nem. Ez egyfajta válasz arra, hogy a balti országokban viszont a szovjet emlékműveket elbontották,
tehát a szovjet háborús emlékműveket, és ez ugye nagyon érzékenyen érintette az orosz közvélemény.
Meg az ottani orosz kisebbségeket nyilván.
Így van, mert hogy a Molotov-Ribbentrop paktum, amit 1939. augusztus 23-án kötöttek meg, az arról szólt, hogy Oroszország megszállhatja ezt a három balti államot, tehát Litvániát, Észtországot és Lettországot, és hát itt finoman szólva is ezek a háborús obeliszkek, meg T-34-esek a talapzaton, ezek szálkát jelentettek a helyi lakosság szemében. Ez valójában a sztálinista megszállás, vagy a szovjet megszállás emlékműve volt. A szomszédos Belarusban viszont Lukasenka továbbra is nagy honvédő háborúnak nevezi azt, amit a szomszédai második világháborúnak hívnak, és továbbra is egymás után építik a különféle háborús emlékműveket.
Ha már a háborúnál tartunk, sajnos a háborúnak meg következményeinek bizony nyoma van a szobrokban, emlékművekben is. És hogyha Ukrajnára gondolok, ott érthető módon ugyan, de olyan orosz emlékműveket, vagy egyáltalán orosz kulturális emlékeket próbálnak letörölni a földszínéről, hogy a közelmúltban például azt tették közé, hogy maga Bulgakov a leghíresebb kievi születésű orosz író is putyinistának számít. És le kell bontani például annak a szobornak a másolatát is, vagy netán magának Bulgakovnak a szobrát, ami a mesterművéről, a Mester és Margaritáról a Behemót szobor állt ott egy színház előtt.
Így van. A helyzet az, hogy ez nekem különösen fájó, mert egyrészt szerintem Mihály Bulgakov Mester és Margaritája a világ öt legjobb regénye közé tartozik. Másrészt pedig a kievi városi tanács önkormányzat legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy Bulgakovnak ezt a szobrát, mint orosz emlékművet el kell tüntetni. Jól lehet, ha valaki, akkor Bulgakov aztán igazán nem volt barátságban a sztálinista Oroszországgal, vagy sztálini rendszerrel, sőt, de nem csak Bulgakov esett áldozatul a szobrok eltüntetésének, hanem egy másik rendszerellenes költőnő, Anna Akhmatova szobrát is el akarják távolítani Kijevből, sőt, Csajkovszkijnak az emléktábláját. Tehát jó, egy bizonyos fokig érthető, hogy ez egy ellenreakció az erőszakos oroszosításra, meg az orosz háborúra, az orosz agresszióra, de nehezen tudnám megindokolni, hogy miért pont Mihály Bulgakov lenne Ukrajnának a legnagyobb ellenfele.
Sajnos a háborúknak olykor a kultúra is áldozatul esik. Én is fájlalom, hogyha Puskint vagy Puskin emlékműveket és egyebeket lerombolják azért, mert maga orosz származású volt, ha nem is teljes egészében. Hardi Mihálynak köszönöm ezt az összefoglalót, a hallgatóknak a figyelmet, Horváth Ádámnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, és búcsúzóul akkor jöjjön egy olyan dal, aminek van ukrán, orosz, belarusz, de még lengyel változata is, a Helyszakóli ukrán népdalnak egy feldolgozása. Addig is, amíg jövő héten találkozunk, minden jót kívánok!
Едес там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче жаль молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жаль вороночку. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль, за милою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жаль, вороночку. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.